Ugye?
Úristen, nagyon jó volt. Jó nagyon volt az jó egész. Volt. És kezded az utolsó harmadnál, amikor éreztem a sztori vége, hogy kezd így az íve lekerekedni, és a vége, de egész egyszer elfogott, egy rossz érzés. Hogy úristennek mindjárt vége. Mindjárt, nem tudtam már arra koncentrálni, hogy jaj, mindjárt vége lesz, úristen. És akkor kell várni, nem tudom, egy hetet talán. Úgyhogy az igen, az nagyon klassz volt. Na, akkor jönnek a hírek, azután pedig jövünk vissza és folytatjuk.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Üzemanyag.
Feltöltve.
Takarítás.
Minden autó kitakarítva.
Fertőtlenítés.
Elvégezve.
Maszk.
Felvéve.
Akkor a City Taxi indulásra kész.
Rendben.
A City Taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy tárcsázza az ismert 2-111-111-es számon.
Könnyebb, mint az egyszer egy. Kettes után 6x1. City Taxi. A taxi.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Díjazzuk a véleményedet. Töltsd le az Opinio applikációt, válaszolj a kérdésekre, gyűjtsd az ópontokat, és értékes ajándékokhoz juthatsz. Részletek a jazzy.hu-n és az opinio.hu oldalakon. Köszönjük, hogy nem csak hallgatsz minket. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 5 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg a fővárosi önkormányzat számára. Vladimir Putyin vakcina felajánlást tett az ENSZ közgyűlésében. Ma gomoly felhős napsütéses idő lesz, néhol záporokkal, 23-29 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 5 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg a fővárosi önkormányzat számára a budapesti vendéglátóipari és turisztikai vállalkozások megsegítése érdekében. Egyebek közt átmeneti bérleti díj csökkentésre, akár annak elengedésére tesznek javaslatot, elengednék a közterület használati díjakat is, a parkolóhelyek felszabadításával pedig újabb teraszokat nyithatnának a vendéglátóhelyek, amelyek kiülős helyeinek fűthetőségéhez, illetve téliesítéséhez is támogatást adnak. A vendéglátóhelyekre, turisztikai helyekre, gépjárművel érkezőknek a parkolási díj elengedését látja megfelelőnek a fogyasztás és látogatás idejére. A kamara szerint a budapesti lakosság számára utalványokat kellene osztani, amivel ösztönözni lehet az éttermi fogyasztást. Azt is javasolják, hogy a főváros biztosítson forrást a V4-es országok turistáinak csomagok kialakításához, illetve a vidékiek Budapestre látogatásához is. Jogsértőnek találta a gazdasági versenyhivatal a szállás.hu működési gyakorlatát, a szálláskereső ugyanis sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra, a versenyhatóság ezért összetett intézkedés csomagra kötelezte a szolgáltatást működtető vállalkozást. A cég elfogadja a döntést és végrehajtja a kötelezettségvállalásokat. A versenyhivatal arra utalt, hogy a szállás.hu weboldalán és mobil applikációjában megjelentek olyan sürgető jellegű tájékoztatások, mint például a négyen tervezik, hogy itt fog. Épp 38 ember nézi, már csak 2 szoba maradt az oldalunkon, feliratok. Vladimir Putyin vakcina felajánlást tett az ENSZ közgyűlésben. Már úton is vannak országon belül az első készletek, amely azonban még a tesztelés fázisában van. A videón közvetített beszédében Putyin közölte, a nemzeti közösség egy részének szkepticizmusa ellenére Oroszország teljes egészében nyitott és eltökélt a partnerségre. Meggyőződése, hogy immár a világ gyógyszeriparának minden kapacitását fel kell használni, és belátható időn belül ingyenes oltáshoz való hozzáférést kell biztosítani minden ország állampolgárának, tette hozzá Vladimir Putyin. 300 menedékkérőt fogad be Lesbosról egy olasz katolikus segélyszervezet, amely megállapodást írt alá erről az olasz belügyminisztériummal. A szervezet közleménye szerint olyan 18 hónapos programban fogják gondját viselni az érintetteknek, amiben a családok és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők, köztük a kísérő nélküli gyerekek élveznek elsőbséget. A Lesbos szigetén található túlzsúfolt moriai tábor két héttel ezelőtti leégésekor 12 ezer ember maradt fedél nélkül. Pár tagállam már ígéretet tett arra, hogy befogad menedékkérőket, a legtöbbet Németország vállalta. A koronavírus világjárvány miatt törölte a december 10-i hagyományos stockholmi Nobel-díjátadó ünnepséget is a Nobel Alapítvány. A medálokat és a diplomákat a díjazottak biztonságosan saját hazájukban vehetik át, legnagyobb valószínűséggel a nagykövetségek vagy a díjazottak egyetemei segítségével. A Nobel-díjazottak kilétét október első hetében hozzák nyilvánosságra. 1901 óta Alfred Nobel halálának napján adják ki a díjakat, utoljára 44-ben a II. Világháború idején történt meg, hogy Stockholmban nem tartottak díjátadó ünnepséget. Az 1944. évi Nobel-díjakat 45-ben adták át, 1940-ben, 41-ben és 42-ben a díjakat sem ítélték oda. Az időjárásról: ma a napos időszakok mellett már több lesz a gomoly felhő, eleinte néhol, majd délutántól szórványosan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk zivatarok idején erős, viharos lesz a szél, délután 23-29 fok várható. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! Időszakos lezárás lesz a 7. kerületben, a Dob utcában, az Erzsébet körút és a Ásfa utca között, Ásfa utcában a Wesselény utca és a Király utca között, valamint a Király utcában az 5-ös utca és az Erzsébet körút között rendezvény miatt. A 9. kerületben az Illatos úton a Strabagnál mérik a sebességet, és baleset történt a Barostéri felüljáron, csak egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Love!
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, megy tovább a Millás reggelét a 90.9 Jazzin. Szeptember 23-a szerda van, 4:09 a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. És hát szerintem meg is nézhetjük, hogy van itt útinformáció, valami.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Két balesetről is beszámolhatunk, az egyik a Balatoni úton van, a Szabadkai utcánál. Ez egy pár perccel ezelőtt történt, úgyhogy ott biztos, hogy torlódás van. Illetve körülbelül egy fél órával ezelőtt a Barostéri felüljárón történt baleset, csak egy sávon váltakozva haladhat a forgalom.
Szintén fél órával ezelőtt értek a hallgatók, hogy trafi a Bajcsin a West End felé, ott tessék, illetve mindenhol tessék óvatosan hajtani és a sebességkorlátokat betartani. Az útinfon pedig arról számol be, hogy erős a forgalom az M3-as autópályán a Gödöllői és a Magyaródi szakaszon, valamint az M0-as autóúti csomóponttól a város központ irányába. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Mendénél, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, az M0-as autóúti csomópont előtt.
Na hát egy kicsit megnézzük megint a vállalkozásoknak a helyzetét, illetve hogy a helyzetükön hogyan lehet javítani, mert hogy ugye a hazai vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok építését, tapasztalatait, megosztását segítő oldalról az összetartók.hu-ról már beszéltünk, de hogy emellett ugye különböző bővített lehetőségek vannak a honi vállalkozások számára az MFB tavasszal indított gazdaságélénkítő csomagjában, úgyhogy ezt az egészet fogjuk most átbeszélni Kis Gergely Kornéllal, az MFB üzleti divíziójának főigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Na hát legutóbbi alkalommal ugye Millási Levente igazgatóra néztük át ezt a, ezt a programot, ezt az összetartók.hu oldalon is elérhető gyakorlatilag egy ilyen vállalkozói közösséget. Szerintem fussuk át még egyszer, hogy egész pontosan miről van szó, aki ott lemaradt, az, az nehogy kimaradjon, és hogyha érdeklődik a dolog iránt.
Igen, az összetartók.hu-t az elmúlt hetekben állítottuk működésbe, és ennek az a célja, hogy egy valamilyen közösséget szervezzen a magyar vállalkozók között, akik meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat és tanácsokat tudnak adni, kérdéseket tudnak feltenni egymáshoz, és rajtuk keresztül mi az MFB, aki ezt a portált megalapította, szintén el tudjuk juttatni az üzeneteinket, és meg tudjuk ismertetni velük azokat a finanszírozási konstrukciókat, amik az ő problémáikra a legjobb megoldást tudják nyújtani.
Azt már látni, hogy alapvetően milyen problémák iránt érdeklődnek a vállalkozók, miben keresik egymás partnerségét, vagy az még esetleg túl korai?
Hát ugye most az örökzöld téma az a Covid-válság, és ezzel kapcsolatos kérdéseket látunk az oldalon.
Uh-huh. Jó, akkor nézzük meg, hogy erről is volt már szó, tulajdonképpen az MFB-vel jó sokat beszélgetünk, hogy nehéz a hallgatóknak elkerülni ezeket az információkat. Ugye arról a gazdaság élénkítő csomagról, segítségről, ami ugye gyakorlatilag három pillére van, a hiteltőke és a garancia program, és ez tavasszal került beindításra, hogy hogyan muzsikál, mik a tapasztalatok, mit lehet elmondani erről, hogy mennyire vált be, hogyha lehet így fogalmazni.
Mm-hmm. Én onnan indítanék, hogy még a kezdetén csináltunk egy felmérést a vállalkozói közösségben tavasszal, hogy érintette őket a válság, és hogy most milyen finanszírozási megoldásokra van elsősorban igény. Ezt megismételtük most nyár végén is, és a válaszok alapján úgy tűnik, hogy még nyár elején a vállalkozások egyharmada nyilatkozott, úgyhogy rendkívül általános helyzetbe hozta itt a járvány. Ez mostanra lecsökkent 24%-ra, de továbbra is a vállalkozói szférának egy jelentős része nehéz helyzetben van. És ugye most azt láthattuk az előző válságokkal ellentétben, hogy itt nem a pénzügyi szféra volt az, aki válságba került, és azt feltöztelt a reálszférát, hanem közvetlenül a reálszférát érintett a válság, és azon belül is számos ágazatot egy nagyon gyors, nagyon erős likviditási sokkért. Ezt látjuk a válaszokban is, és igazából minden olyan pénzügyi megoldás iránt érdeklődnek, ahol a likviditási helyzetüken tudnak javítani. Elsősorban amit láttuk, hogy a garancia termékekre nőtt meg az igény, a likviditási célú hitelekre, és még jelentős mértékben megnőtt a tőkejellegű finanszírozás felé is a kereslet. Ugye ez a tradicionális KKV szektorban nem volt egy különösebben népszerű befektetés, de most ebbe az irányba is nyitottak. Ennek alapján raktuk össze ezt a programot, ami így valóban három lábon áll, hiszen hitelt tudunk nyújtani, mi, mint a MFD csoport központi intézménye, ezek saját finanszírozású hitelek, illetve uniós hitelek, és a garantik, amit egyik lányváltunk, a garancia intézményrendszer zászlós hajója és egy új programmal állt elő, ami látjuk, hogy nagy rákereslet, visszaigazolódik tulajdonképpen az, amit ebben a felmérésben már tapasztaltunk, és a tőke kompetencia központunk, a High Ventures pedig egy új alapokat húzott fel, ami kifejezetten a likviditási válság megsegítésére gyorsan igénybe vehető kisebb összegű tőkebefektetésekkel foglalkoznak, és hosszabb távon már a kilábalást célzó befektetési alapokat is indítottunk. Úgy látjuk, hogy ezek jól beindultak, jól sikerült eltalálni több termékkel is legalábbis ezt a piaci keresletet. A mi részünkről a KKV technológia hitelprogram az, ami a legsikeresebb. Ez egy uniós finanszírozású hitel, ami 0%-on kamatozik, több mint 600 MFB ponton elérhető. De korábban is voltak már ilyen uniós finanszírozású 0%-os hitelek, de most itt a válság hatására a bizottság könnyített a feltételrendszeren, ezért össze tudtuk húzni a erőforrásainkat egy a vállalkozások számára könnyen megérthető, felhasználható és megpályázható hiteltermékre, amire gyorsan nagy mennyiségben érkezett igény, és 120 milliárdnál tartunk a befogadott igények tekintetében.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mennyire voltak előre látók a vállalkozók? Tehát itt a nyári viszonylagos fellendülés, nyugalom, hogy a járvány körül esetleg elfedhette azt, hogy azért számítottunk a második hullámra, és most ott vagyunk a küszöbén, hogyha már nem benne. Hogy mennyire voltak előrelátóak, gondoskodtak-e ezekről a forráspótlásokról, vagy esetleg most van egy ilyen nagyobb roham látva itt a számokat, és esetleg attól tartva, hogy megint jöhet valamiféle leállás vagy visszaesés a gazdaságban?
Hát ugye azért a tavaszi kijárási korlátozás az megfacsarta a likviditásukat, hogy azt nyilatkozták, hogy azért többnyire egy-két hónapnál több tartalékkal nem rendelkeznek, tehát ott mindenképpen rendezni kellett, és azért volt egy nagy roham már a legelején, és emellett ugye azért vannak olyan cégek, akiket nem érintett ilyen súlyosan a válság, vagy voltak likviditási tartalékaik, és most már a lehetőséget látják ebben a helyzetben, hogy terjeszkedni tudjanak, azok számára beruházási hitelekkel, illetve olyan típusú tőkebefektetésekkel állunk a rendelkezésükre, amik pedig egy a beruházásokat, cégfelvásárlásokat, akár külföldi cégvásárlásokat is tudnak finanszírozni. Tehát első azok a termékek iránt volt nagy kereslet, ahol a likviditási helyzetüket tudták rendezni, és ez már egy kicsivel hosszabb távú dolog, hogy a beruházás és esetleges felvásárlási tevékenységgel kapcsolatos finanszírozási termékeket is tömegesen igénybe vegyék.
Hogyha ágazati szinten vizsgáljuk az érdeklődőket, az nagyjából lefedi, amiről így hallunk a hírek során. Tehát nem tudom, idegenforgalom, turizmus, mint az egyik legjobban érintett építőipar, mondjuk ugyan közepesen, vagy hogyan oszlik meg, lehet-e egy ilyet helyzetképet felvázolni?
Hát igen, aztán ezek a kereskedelem az egy nagy részt veszik ki abból a halmazból, ami most ilyen beérkező hitelkéremeknél látunk, szintén az építőipar is. Igen, nagyjából amire számítani lehetett, és azért azzal kell tenni, hogy azt a szegmensét a gazdaságnak, aki a legjobban kiszolgáltatott szolgáltatóipar, az jellemzően azért a kereskedelmi bankok egyébként sem szívesen finanszírozzák,
hiszen
különösebb fedezetekkel nem rendelkeznek. Ugye ezekre a célokra például az uniós hiteleink azok alkalmasak, illetve egy garanciával megtámogatott kereskedelmi banki hitel aztán át tudja őket lendíteni ezen a nehézséget.
Méretüket tekintve vannak-e leírható jellegzetességek, kisebbek, közepes méretű cégek keresik inkább az ilyen típusú segítséget, mit lehet elmondani erről?
Nekünk a programunk jelentős része az kifejezetten a KKV-ket célozza, tehát onnan jönnek a hiteligények, és ezen belül alacsonyabb összegeket látunk, tehát is átlagban például a uniós hiteleknél 100 millió forintról van egy hiteligény, de a 42% az 25 milliónál is kevesebb.
Hogyha mindezt figyelembe vesszük, milyen évre számít az MFB, hogy egy kicsit a bank működéséről is szóljunk? Nyilván ezek a programok, meg az érdeklődés, az segítheti azt, hogy egy jó évet zárjon az MFB.
Kihelyezés tekintetében minden bizonnyal, hiszen mi egy anticiklikus intézmény vagyunk, gazdaságpolitikának a része. Azokban az években, amikor a kereskedelmi bankok nagyon boldogan hiteleztek, és nem volt a kockázatvállalási étvágy, azokban visszaszorultunk az olyan strukturálisan, magyarul gap piacokra, amiket soha nem szívesen finanszíroznak profitorientált intézmények, a befektetések azok, amik ide tartoznak, de most, hogy azért egy jelentősebb gazdasági visszaesésre számíthatunk idén, itt most a ciklikus feladataink is ismét előtérbe kerültek, tehát mi biztosan nagyon jelentős mértékű kihelyezéseket fogunk idén megvalósítani.
Van-e a csőben esetleg új termék, vagy tőke, tehát a forrás nagyság növelése, bármire szükség van-e, vagy most ez a program szépen ketyeg, szépen muzsikál, akinek szüksége van rá, igénybe tudja venni? Ez hogy néz ki?
Hát ez az 1500 milliárd forintos keret, amit áprilisban meghirdett.
Ez a három pillér teljes nagyságrendje, ugye?
Így van. Ez egyelőre elégségesnek tűnik, lehet, hogy ezen belül lesznek átrendeződések, illetve természetesen a piaci visszajelzések alapján folyamatosan csiszoljuk a termékeinket, hiszen nagyon sok termék, új termékkel indultunk el, ezek közül sok szerencsére eltalálta azt a piaci igényt, amire számítottunk. Néhány az elsőre nem teljesítette olyan sikeresen, itt azért persze folyamatosan megy a egyeztetés, és a visszajelzések alapján ezeket folyamatosan csiszoljuk, hogy azzal is el tudjuk kívánni azt a szegmást, amit megcéloztunk az elején.
Uh-huh. Oké, hát nagyon köszönjük, hogy váltottunk pár szót, jó munkát kívánunk, és szép napot neked, szervusz!
Köszönöm, nektek is, sziasztok!
Kis Gergely Kornél az MFB üzleti divíziójának főigazgatójával néztük át, hogy hogyan mozsikál az MFB gazdaság élénkítő programja.
Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Épp testben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Reklám.
Az ősz új kihívásokat hozott az életünkbe. Hogyan oldjuk meg a biztonságos munkába járást? Hogyan járjanak a gyerekek iskolába? Hogyan intézzük a bevásárlást? Válassza ön is a biztonságot, kényelmet és függetlenséget. Érje el céljait egy új Toyotával, most különleges Drive Safe kedvezménycsomaggal, akár 5 év garanciával. Ismerje meg a legjobb készletajánlatokat és a lenyűgöző vadonatúj Yaris-t szeptember 25-e és október 10-e között a Toyota nyílt heteken.
Nyerjen álomvásárlást a Mon Parkban! Merüljön el őszi ajánlatainkban, és vegyen részt nyereményjátékunkon szeptember 1-e és 30-a között. Vásároljon a Mon Park bármely üzletében, és vigye haza márkáinkból összeállított heti csomagjaink egyikét, vagy akár a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát, és egy felejthetetlen shopping délutánt Holden Flinda Stylist-tal. Részletek a monpark.hu/nyereményjáték oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségi vizsgák, szigorú intézkedések mellett, mondta a Magyar Nemzetnek Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ elnöke. Egyelőre nincs szó arról, hogy ne tartanák meg a szóbeliket. Emelkedtek az üzemanyagárak a hazai kutakon, a 95-ös benzin és a gázola is 3 forinttal. A 95-ös benzin literenkénti átlagára ezzel 373, a gázolai 363 forintra nőtt. 90-150 ezer forintos támogatást lehet majd igényelni elektromos kerékpár vásárlására. A pályázatot októberben írják ki, és azoknak szánják, akik dolgozni járnának ezzel. A keretösszeg körülbelül 7000 kerékpárra lesz elég. Egy héttel elhalasztják az Európai Uniós tagországok vezetőinek e hétre tervezett csúcs találkozóját, miután pozitív lett a koronavírus tesztje az Európai Tanácsot vezető Charles Michel egyik munkatársának, jelentették be Brüsszelben. Ma a napos időszakok mellett már több lesz a gomoly felhő, délután kialakulhat zápor, zivatar erős széllel, akkor 23-29 fok várható. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban a 83-as trolibusz ismét a teljes vonalon, a 15-ös és a 115-ös autóbusz pedig az eredeti útvonalon közlekedik, továbbá a 69-es villamos is újra a teljes vonalon jár. Baleset történt a Balatoni úton a Szabadkai utcánál. És baleset nehezíti a közlekedést a Barostéri felüljárón, csak egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. Lassú a haladás a 10-es és a 11-es főúton a városhatár közelében, az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezetőjén az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as bevezető szakaszán az M0-as és a Szerencs utca között, valamint a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, a Pesti úton befelé a Csabai útnál, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Torlódik a kocsisor a Váci úton, a Megyeri útnál, a Görgei Artúr utcában az István út felé, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Keresztúri úton szintén befelé a Kerepesi út előtt, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temetőnél. Holnap délután 5 órától a Puskás-Ferenc aréna környékén jelentős közúti forgalomkorlátozások lesznek labdarúgó mérkőzés miatt. A stadiont elérő metrók, az 1-es villamos és a Tököli úti autóbuszok is sűrűbben közlekednek. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Somebody help me, yeah.
aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Ray Charles az egyik születésnaposunk, 1930-ban született ezen a napon, szeptember 23-án, a kiváló amerikai zenész.
És Ray mondtam, Charles Robinson néven egyébként, úgyhogy mind a kettő az keresztnév volt, a Ray meg a Charles is, de ezzel futott be. És hát gyakorlatilag minden olyan műfajban maradandót alkotott, ami az ő élete alatt dívott, a jazzben, soul, rock and roll, gospel, blues, rhythm and blues, pop, még country felvételei is vannak, úgyhogy gyakorlatilag tényleg minden. Tényleg érdemes megnézni a 2004-es Jamie Foxx főszereplésével készült Ray című filmet. Elég jól bemutatja az kezdeteket.
Na, hát mondott egy alkalommal egy olyat, ami tényleg megszívelendő. Azt mondta, minden napodat úgy kell élned, mintha az utolsó lenne, mert egyszer igazad lesz. Hát, ezzel nem lehet vitatkozni.
Mindig igazad van.
Igen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A konnektoros vagy a plug-in hibrid a sima hibrid autókénál nagyobb akkumulátorral és külső töltési lehetőséggel rendelkezik. A tisztán elektromos hatótáv 20, illetve 50 km, amit rendszerint csak labor körülmények közt tudnak produkálni. A fűtés vagy a hűtés bekapcsolásakor sokszor azonnal indul a belső égésű motor, hiszen ez számít az elsődleges meghajtási formának. A plug-in hibrid autóst semmi sem kényszeríti arra, hogy az elektromos meghajtást használja, de a lehetőség a zöldebb közlekedéshez a kezében van. A kategória angol elnevezése a plug-in hybrid electric vehicle alapján ezek az autók sokszor a PHEV jelölést kapják.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu.
Figyelj, Endre, kitaláltam egy jót.
Mondjad.
Mi nem e-learningben nyomulunk, hanem air-learningben. Kérlek szépen, on air, tehát az éteren keresztül szórjuk a tudást. Jó, nem kell sírni ezen.
Nem, még nem, csak most befeszültem egy kicsit.
Ne feszülj be, mert kérlek szépen, amit itt hőszigetelés alapozó, kisokos gyanánt művelünk, szerintem az egy jó kis air-learning. Kérlek szépen, és ebben nagy segítségünkre van Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok mindenkinek!
Na hát, vágjunk bele, hőszigeteljünk, meg kell néznünk, gondolom, először azt a jogszabályi környezetet, amiben ezt lehetővé lehet tenni, tehát hogy milyen rendeletek, előírások szabályozzák azt, hogy mit tehetünk a homlokzatunkra, vagy egyáltalán kell-e ezzel foglalkozni.
Igen, most már akkor a tettek mezeire lépnénk, tehát ugye, amiről eddig beszéltünk, most már kiválasztottuk, hogy mit hőszigetelünk, azt is, hogy milyen vastagon. És nyilván én a homlokzatról szeretnék picit beszélni, és nem árt azért egy picit körülnézni. Nem kell itt a jogszabály erdőtől, vagy külön jogász szükségességétől tartani, de két dolgot azért mondanék, ami hasznos lehet. Az egyik az az, hogy minden önkormányzatnak van egy úgynevezett településképi rendelete. Ez általában műemlék vagy műemlék jellegű épületek esetében fontos, hogy tudjuk. Nem biztos, hogy egyáltalán van módunk a homlokzat hőszigetelésére. Mondjuk gondoljunk arra, hogyha valaki teszem azt a Budai Várban, az Úri utcában egy ilyen 18. századi rokokó kis palotácskában lakik, az egyáltalán nem biztos, hogy annak a homlokzatát egy ilyen lilás-kékes színű új homlokzati hőszigetelő rendszerrel el lehet látni, tehát azért ennek érdemes egy picit utána nézni, de mondjuk azért ez nem annyira komplikált, tehát az eset a 95%-ában ez nem szokott problémálni. Ami a második, az pedig a társasházak számára fontos, és itt sem az az elvárás, vagy nem azt szeretném mindenkinek súlykolni a fejébe, hogy a lakóközösség, vagy a közös képviselő az, az nyálazálta az országos tűzvédelmi szabályzatot, de azt azért tudni kell, hogy akkor, amikor a homlokzatra fölteszünk valamit, különösen akkor, hogyha mondjuk ez polisztirol alapú anyag, akkor az országos tűzvédelmi szabályzat ezzel kapcsolatban egy csomó mindent előír. Maga az OTS, az országos tűzvédelmi szabályzat, ez egy nagyon vastag jogszabály, ami erre a témánkra vonatkozik, az mondjuk 2-3 oldal az egészből. Legalább annyit érdemes tudni annak, aki belevág, hogy ilyen van, és akár szakemberrel átnézetni, akár elolvasni. Bizonyos helyeken az OTS előírja, hogy mondjuk polisztirol helyett hol kell közegyapotot használnunk, egyebeket, tehát nem annyira komplikált az egész, de jó tudni, mert aztán esetleg egy nem kellően körültekintésre elvégzett kivitelezés után meglepetés érheti az embert, átadás átvendelni jön az OKP, és akkor esetleg vissza is bontathatják a homlokzatot. Sajnos erre is van példa.
És ez jó sokba kerülhet. Na, nézzük meg akkor, hogy hogyan is kell itt rendszerben gondolkodni, és hogyha hőszigetelésről beszélünk, akkor egyáltalán mit jelent ez?
Amiről beszélünk, a homlokzatok hőszigetelése, az eseteknek a túlnyomó részében azért ugye ezt a hagyományos vakolt, ragasztott hőszigetelést jelenti, amit nagyon sokan egyébként tévesen, vagy nem teljesen helyesen drive-nak neveznek. Ez a drive-it egyébként ez picit olyan, mint a Rotring, meg a Xerox, tehát ez egy valahol lévő márkanév volt, aztán tulajdonképpen egy egész termékcsoportnak.
Meg a Hungarocell, ha már itt tartunk.
Hungarocell pont ugyanez, így van, egész pontosan. Tehát ezekről beszélünk. Ez nagyon röviden úgy épül föl, hogy ezeket a hőszigetelő lemezeket legyenek, ezek polisztirol vagy közegyapotról, majd később fogunk beszélni, hogy melyiket választjuk, ezeket fölragasztjuk a falra. Ragasztóval a csemperag, most kapható csemperagasztókhoz elég hasonló anyaga, ezt homlokzati hőszigetelő ragasztónak szokták, vagy tapasznak szokták általában nevezni, és amellett, hogy fölragasztjuk még tübeleket, tehát mechanikailag fúrással rögzítjük a falra, és utána a hőszigetelés felületét először egy ilyen végő réteggel rátjuk el, ez egy ilyen 3 mm vastag ragasztó, benne van egy ilyen üvegszövetnek nevezett erősítő háló, és utána fogjuk az egészet lealapozunk és levakoljuk. Ami fontos, és ez már ugye elhangzott, ez a rendszernek a fogalma, hát egyrészt, ha másért nem, akkor azért, mert az egész Európai Unióban a jogszabályok ezt a fajta építési terméket készletként definiálják. Gondoljunk itt mondjuk a népszerű kultúráruház által szállított dobozos termékekről, amiben ugye a hátlaptól kezdve a kilincsen át a fogantyún palckon keresztül minden benne van. Ez fontos, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy az ember kimegy az építőanyag kereskedéshez, és akkor összeválogatja mondjuk a legszimpatikusabb, vagy legolcsóbb vakolatot, meg hőszigetelő lapot, meg ragasztót, hanem sokkal inkább úgy működik, hogy egy rendszert kell választanom. Mi ennek az oka? Elsősorban a jogszabály, mert hogy ezt így kéne mindenkinek használni, de ami a gyakorlatban...
Bocsát, és így is használják?
Hát mondjuk az eseteknek az 50%-ában ismerve a jó magyar valóságot, nagyon sokszor nem. Amiért fontos ez, ez azért van, mert ezeket a hőszigetelő rendszereket rendszerként vizsgálják be. Tehát akkor, amikor elviszi az ember ezt egy vizsgáló intézetbe, bevizsgálja, kap egy csomó eredményt, hogy ez így hőszigetel, így gazdálkodik a párával, ilyen ellenálló, mit tudom én, a gyerekek rugtosásának, stb. Ez a rendszerre vonatkozik. Abban a pillanatban, hogyha én ebben a úgynevezett rendszerben kicserélek egy-egy alkatrészt, nevezzük alkatrésznek, vagy rendszerelemet, abban a pillanatban ez az összes minősített érték már nem lesz biztosan igaz. És akkor onnantól kezdve kezdődnek majd a problémák, az esetleges problémák.
Azon gondolkodtam közben, hogy ez oké, egy rendszer, hogy ezek a rétegek, ezek a különböző elemek egy rendszert alkotnak, de ezek akár összerakható különböző termékekből, vagy különböző gyártók termékeiből. Ilyenkor nevezhető a rendszernek, magyarul ki fogja erre a garanciát vállalni, a kivitelező, vagy a fő valamelyik elemet gyártó cég, vagy hogy működik ez?
Garancia ezekben az esetekben megosztott. Ugye az építőiparban általában a termékeknek a nagy részéről el lehet mondani azt, hogy úgynevezett félkész termékek. Aha. Tehát addig, amíg az építkezésen lennének az udvaron, addig a gyártó nyilvánvalóan garanciát vállal a minőségére, igen, az élettartamára, stb. De abban az esetben, ha elkezdem beépíteni, igen, akkor már nagyon elronthatom ezt az egészet. Tehát jön a kivitelezőnek a garancia vállalása, vagy a felelőssége, ami meg a helyes beépítésre vonatkozik. Mert nyilvánvaló, hogy minden anyag akkor működik jól, hogyha úgy is építem be, ahogy ezt kell. Úgyhogy általában ez a megosztott garancia, most a jogi különbségekben, egy szavatossági utálás egyebekben ne is menjünk bele, de ez úgy működik, hogy tisztességes esetben a gyártók, illetve a rendszergazdák vagy rendszerforgalmazók vállalják a garanciát magára az anyagra, az anyagokra, az anyagoknak az együtt működésére, az élettartamukra, azt, hogy azt a funkciót, amire én fel akarom használni, azt teljesíteni is fogják tudni az élettartamuk alatt. És a beépítésre, tehát a kivitelezésnek a módjára azt, hogy ez helyesen rakom oda, ahova kell, erre pedig a kivitelező vállalja a garanciát. Na most a kérdés ugye az volt, mi van akkor, hogyha valaki összeválogat egy ilyen rendszert mondjuk a tüzében, és mindenféle anyagokat választ. Abban a pillanatban, ugye ezt már említettem, hogy a minősített értékek azok egyáltalán nem lesznek biztosak, vagy aha, nem lesznek igazoltak, és az esetek 90%-ában semmi sem történik. Egészen addig, amíg nincs valami baj. Tehát mondjuk elkezd repedni, kifoltosodik. Kimérem hőkamerával, hogy egyáltalán nem szigetel annyira, mint amennyire kellene neki. Ne egy isten komolyabb problémák vannak, van ilyen is, hogy biztos, én lekapja a szél a falról, egyemek. És ilyenkor ugye a megosztott garanciavállalás úgy néz ki, hogy nyilván ki kell vizsgálni azt, hogy most a tönkremenetel miért történt, de az esetek túlnyomó részében ilyen egyébként a probléma, de akkor, hogyha az anyagra vezethető vissza a reklamáció, úgy most nevezzük reklamációnak, abban az esetben, hogyha egy gyártó azt tapasztalja, hogy az ő rendszerében valamit kicseréltek egy másik elemre, akkor azt fogja mondani, hogy ez innentől kezdve nem minősül rendszernek, amire egyébként én kötelező vagyok, hogy szállítsam, nem tudok mit mondani a más által szállított, nem tudom én melyik rendszerelemre, és innentől kezdve a gyártó széttárja a kezét, meg a másik gyártó is széttárja a kezét, meg a harmadik is, és akkor ebből aztán elég komoly fejfájást szokott okozni, ha véletlenül kiderül, hogy valami anyag jellegű vagy hátterű probléma van. A kivitelezővel kapcsolatos probléma az egy teljesen más dolog, azért remélhetőleg olyan kivitelezőt csinálja, aki még a munkák elvégzése után egy-két évvel is elérhető a telefonján, igen, esetleg meg lehet tőle kérdezni, na, hogy akkor ez hogy is volt pontosan, és akkor nyilván őnek is garanciálisan a javításokat el kell.
Sok időnk nem maradt, de riasztóan sok mindent soroltunk itt fel. Milyen mélységig kell magánépítőként nekem ebbe belemenni? A szaki fel tud-e mérni mindent? Tehát látja a falazatomat, ő fogja tudni, hogy hány centi szigetelés, és milyen, tehát polisztirol, közeggyapot, mi kell ahhoz? Tehát van-e segítsége a magánépítetőnek mindenhez?
Van, tehát itt senki nem várja azt a magánépítetőktől, hogy most itt szakemberré képezzék magukat. Azt már ugye egy korábbi adásban mondtam, hogy nagyon jó, hogyha tudunk keresni valakit, akár szívességből, akár normál fizetésért, aki néha azért rápillant erre az egészre, vagy esetleg megpróbál segíteni abban, hogy az előkészület folyamán helyes döntéseket hozzunk. A hazai tapasztalat az, hogy leginkább a gyártókat tudom ajánlani. Tehát ugye a gyártók azok, akik egészen az anyagszintig nyilván mindenféle garanciát vállalnak, de hát az ő elemi érdekük, hogy a kivitelezés is jól történjen meg, mert hogyha véletlenül aztán valami probléma van, akkor nyilván a gyártót fogják emlegetni, hogy na ez is hozott ide valamit, amit aztán mit tudom én, megrepet, leszakad, stb. Tehát érdemes egy ilyen gyártóhoz fordulás az elején megejteni, mi az, amire oda kell figyelnem, ezek ingyenes szaktanácsadások, és nem is bonyolultak, és nem is hosszúak, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy legalább azt össze tudjuk írni ezt a 3-4 pontot, hogy mi az, amire de vagy oda kell figyelnünk, vagy meg kell bíznunk valakit azzal, hogy figyeljen rá oda.
Világos, ez megnyugtató. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, szervusz. Minden jót kívánok, viszont hallás.
Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével hőszigeteltünk egy kicsit.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Sugarfoot called me last night. He said his girl called him. She said, can I come over? She said, yeah. ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
A vonalban itt van velünk Kói Tamás, a hvsv.hu szakírója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdv a hallgatók!
Szia, jó reggelt!
Na hát beszélgettünk sokat a digi veszőfutásairól, és hát úgy tűnik most arra, hogy viszonylag egyértelmű, hogy itt folyamatosan keresztbe tesznek neki.
Hát legalábbis hát van egy pár konteó,
úgy
ami...
Úgy tűnik, hogy megint lesz egy olyan frekvencia értékesítési eljárás a Nemzeti Média és Közvetítési Hatóságnál, ahol hát finoman szólva nem a Digi felé lejt a pálya, vagy a Diginek lejt a pálya, és egyébként ez már sokadik olyan eljárás, ahol a negyedik mobil szolgáltatót, mondjuk nevezzük így őket, hiszen ők tavaly május óta tesztjelleggel szolgáltatnak egy meglehetősen korlátozott kapacitású és lefedettségű hálózaton. Szóval ez nem az első olyan eljárás, ahol a negyedik mobil szolgáltatót valamilyen szinten diszkriminálják, vagy hogy is mondjam, hogy ők is fogalmaztak, hátrányba hozzák. És akkor ugye ennek lehet boncolgatni az okait. Érdekes, hogy amikor a hatóság 2011-ben kiírt egy hasonló frekvencia pályázatot, akkor még kifejezetten támogatta egy negyedik piaci szereplő színre lépését, pont azért, hogy az árakat egy kicsit letörje, hogy egy kicsit a versenyt felpörgessen a magyar mobilpiacon. Most úgy tűnik, hogy pont az ellenkezője érvényesülhet. Beszéltem néhány szakemberrel az elmúlt héten azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek ennek az okai, és akkor csak egy gyorsan felsorolva, ugye felmerült olyan szenárió, vagy olyan pletyka, hogy az egész mögött valójában az áll, hogy a német-magyar kormányközi kapcsolatok, vagy kormányzati gazdaságpolitikai kapcsolatoknak nem tenne annyira jót, hogyha itt a Deutsche Telekom helyi leányvállalatának, a Magyar Telekomnak lenne itt egy erős kihívó konkurenciája a magyar mobilpiacon, és hát valójában Németország, vagy a németek nagyon leegyszerűsítve kérték meg, mondjuk így idézőjelbe a kormányt arra, hogyha lehet, akkor ne engedjenek be erre a piacra olyan szereplőt, aki az árakba beleszól számottevő mértékben. Akkor felmerült olyan szenárió is, ez is ilyen folyosói pletykák szintjén, szakértői szinten terjed, hogy az egész mögött valójában nemzetbiztonsági kockázatok elkerülése állhat. Nem akarja a magyar kormány azt, hogy a magyar mobilpiacra egy olyan negyedik szereplő alapinfrastruktúrát építhessen ki, tehát több millió ügyfelet, vagy akár több millió eszközt kiszolgál, hogy most már az 5G-ről beszélünk, ugye már nem csak a hagyományos mobil előfizetésekről beszélünk. Tehát nem akarja a magyar kormány azt, hogy a magyar mobilpiacon egy olyan szereplő jelenjen meg, aki esetleg bármilyen szintű nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magába, bár ugye itt azért tegyük hozzá, hogy főleg a kínaiakkal kapcsolatban szoktak ilyen aggályok előfordulni a kínai eszközbeszállítókkal kapcsolatban, hiszen a Huawei és az egyéb kínai gyártók elleni amerikai hadjárat az ugye pont erről szól. És akkor ugye van egy harmadik összeesküvés elmélet, ami talán a legnépszerűbb az összes közül, és részben erre a nemzetbiztonsági vonalra hajazhat, hogy központosítani szeretne az állam, szeretne állami kézben tudni infrastruktúrát, mobilt és vezetékest egyaránt, és a Diginek a gyengítés az valójában arra megy ki, sorozatos pofonok, a sorozatos gyomrosok bevitele az arra megy ki, hogy a tulajdonosok, ugye itt egyébként egy amszterdami székhelyű cégről beszélünk, aki tőzsdén van, de mindenki tudja, hogy a Diginek romániai tulajdonosi köre van, illetve egy romániai magyar vállalkozó, Teszári Zoltán a legnagyobb részén és a legnagyobb tulajdonos ennek a cégnek. Szóval, hogy arra megy ki a játék, hogy a tulajdonosok eladják ezt az érdekeltséget, és hát akkor ugye az állam, vagy akár valami olyan szolgáltató cég, aki az államhoz közel áll, vagy amiből az államnak részesedése van, majd ráteszi a kezét erre az infrastruktúrára. nagyjából.
Hát, jó, hát mindegyik egy kicsit ilyen messzire, távolinak tűnik nekem, meg hát ezer lukból, vagy sebből véreznek. Hát, na jó, mindegy. Szóval, hogy átbeszélhetjük ezeket egyszer így bőven, de inkább az a kérdés, hogy vajon mi lesz most a Digivel? Vagy mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele?
Hát azt nagyon nehéz megjósolni, az szinte biztos, hogy a Digi ezen a frekvencia értékesítési eljáráson nem fog tudni részt venni, tehát olyan feltételekkel írták ki ezt az eljárást, ami egyértelműen kizárja a Digit. Van például olyan megkötés, hogy csak olyan szolgáltató indulhat el, aki már 3 éve mobil szolgáltatást indított, vagy legalább 3 éve indított a mobil szolgáltatást, és legalább 200 000 ügyfele van. Digire például egyik sem igaz. Van versenyhatósági megkötés, olyan versenyjogi büntetés, vagy versenyjogi elmarasztalás kizáró ok, amit a Digi belefutott az elmúlt években 2-szer is. Van adatvédelmi bírsággal kapcsolatos kikötés. Ilyenje is volt, mit ad Isten a Diginek. Tehát, hogy itt azért alapvetően több oldalról sorozzák a céget. Most a válaszot, vagy a kérdésedre a válasz leginkább ugye legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy a Digi próbálkozik jogi úton, amit csak lehet megtámadni. Tehát valószínűleg jelentkezni fog erre az eljárásra, bármennyire is esélytelen, és amikor majd őt kizárják, mert valószínűleg ki fogják zárni, akkor ezt a határozatot, ezt majd megtámadja a bíróságon, és bízik abban, hogy a bíróság a javára dönt, vagy a javára ítél. Hogy mi lesz ennek a pernek, vagy ennek az ügynek a kimenetele, az ugye nyilván értelemszerűen ezért csak a bíró, majd a bíróságon múlik.
Hát ezek a felsorolt kritériumok eléggé tényleg azt sugallják, mint hogyha inkább próbálnák kiszorítani a piacról, de az mennyire lehet életképes, hogy tényleg szimplán elbénázzák ezeket a pályázatokat?
Hát azért azt is látni kell, hogy a Diginek a cégkultúrája, a vezetési